Szia, üdvözlünk! Zsidai Viktor van itt velünk, befektetési szakember, a Holt Citadella alap portfólió kezelője.
Képzeld, Viktor, amikor olvastuk a bejegyzéset, amikor én olvastam, akkor az jutott eszembe, hogy te lehetsz Zsidai Rubini Viktor. Mármint, hogy amikor csúcson vannak a tőzsdék, jó, most mi nem figyelünk a kötvénypiacokra annyira, mint mondjuk te, meg úgy általában az elemzők, de ilyen gyönyörű napokon, mikor esni nem tud emelkedni, meg azért nem tud, mert már a csúcsokon van, és minden szépnek és jónak tűnik, vámháború, nagy ívben tesznek rá, stb. Akkor fölhívod a figyelmet arra, hogy nagyon komoly veszélyek vannak, és a költségvetési oldalról jön Amerikában. Ha ez bejön, akkor te leszel az, aki megmondta, mint annak idején Rubini mester.
Igen, csak Rubini mesternél beakadt ez a történet, és azóta ugye folyamatosan pesszimista már egy jó 11-nehány éve, és nem bír ebből kijönni. Viktor pedig azért szerintem ennél objektívebben értékel, és többször van igaza, mint nem. Na, szóval, igen, van egy kis aggódás ugye az amerikai költségvetési politika terén, vagy legalábbis nekünk innen kívülről, és befektetőknek.
Igen, azt mindjárt elmondom, mert azért is írtam erről, mert ugye mondjátok, hogy a tőzsdék a csúcson vannak, minden, tehát hogy ez abszolút igaz, de hogyha megnézitek a hosszú állampapírhozamokat, és nem csak az Egyesült Államokban, hanem az amerikait, a japánt, az angolt, a németet, mondjuk megnéztek 30 éves kötvényeket, egyiknek sem volt olyan magas a hozama az elmúlt 10-15 évben, mint most. Uh-huh. Tehát, hogy azért itt valódi folyamatok vannak, amit én látok. Tehát nem azt mondanám, hogy csak egy ilyen elmélet, hanem valami oknál fogva a kötvényhozamok azok folyamatosan csúsznak fölfele, és mondom, az elmúlt 10-15 évnek a csúcsán vannak, azért szerintem az egy szignifikáns dolog. És
igen, de mondjuk az már önmagában felveti azt a kérdést, hogy erre miért nem reagálnak a részvények, mert eddig mindig reagáltak, de akár még csak fél évvel, évvel ezelőtt igen. is, ez abszolút betett a részvényeknek.
Hát ugye a részvények árazásában is számít a magas hozam, meg hát ugye mint alternatíva, hát egy ilyen csúcson járatott részvénypiacnál logikus lenne a következtetés, hogy a magas hozam fejébe átnyergelünk kötvénybe, és ott most már fix hozamot szedünk, miután megszedtük magunkat a tőzsdei nyereséggel, de nem látszanak ilyen folyamatok.
Ugye nyilván az a kérdés, hogy miért emelkedik a kötvényhozam, mert ugye, hogyha azt árazza, hogy azért emelkedik, mert nagyobb növekedés lesz, akkor végül is az jó a részvényeknek. Ha azért emelkedik, mert nagyobb infláció lesz, és vagy kormányzati finanszírozási problémák lehetnek belőle, akkor nyilván az nagyon rossz. Most erről írtam igazándiból, hogy és nagyjából csak röviden összefoglalnám jó két perc, amit mondtam, mert aki akarja, az elolvashatja egy kicsit hosszabban, mert leírtam. De a lényeg az, hogy ugye normális országokban azt szokták csinálni a gazdaságpolitikusok, hogy amikor erős a gazdaság, akkor lecsökkentik a költségvetési hiányt, és akkor lesz mozgásterük, amikor recesszió van, hogy költsenek, megtámogassák a gazdaságot, építsenek infrastruktúrát, stb. És ugye nagyjából ez így is működött az ilyen jobban vezetett országokban, tehát mondjuk a nyugati országok nagy részében azért így volt, és az USA-ban is jellemzően az volt, hogy akkor volt nagy költségvetési hiány, amikor recesszió volt, vagy háború volt. És egyébként megpróbálták csökkenteni a költségvetési hiányt. És ez változott meg Trump első elnöksége idején, és most megint, ugye, hogyha emlékeztek, amikor bejött Trump, akkor a pénzügyminisztere ezt a 3-3-3-at ígérte, azt mondta, hogy 3 millió hordóval növelik az olajkitermelés, 3% lesz a GDP növekedés, és 3% lesz a költségvetési hiány. Az olajtermelés nem nő, a GDP nem lesz 3%, és a 3%-os hiány helyett úgy néz ki, hogy 7% lesz, ami szerintem azért elég jelentős eltérés. Uh-huh. És az látszik, hogy ha megnézzük az elmúlt 30-40 évnek illetve a második világháború óta, ha megnézzük az USA-ban a költségvetési hiányt, akkor kétszer volt ilyen nagy, mint most, mind a kétszer mély recessziós időszakban, vagy nagyon nagy probléma idején. Az egyik a Covid volt, a másik pedig a 2008-9 és az utána levő egy-két év. Tehát, hogy általában a költségvetések azt szokták csinálni, hogy amikor baj van, akkor segítenek. Uh-huh. Most viszont az amerikai költségvetés azt csinálja, hogy miközben a munkanélküliség nagyon alacsony, miközben a gazdaság jó állapotban van, akkor van egy óriási nagy költségvetési hiány, és ez azért baj, ez a 7%-os költségvetési hiány az nagyon nagy, mert ha valamilyen oknál fogva lesz recesszió az USA-ban, ugye a költségvetési hiány recesszióban magától romlik, fellendülésben meg magától javul, ugye amikor fellendülés van, akkor több az adóbevétel, nem kell annyi munkanélküli segélyt fizetni, kevesebb szociális segélyezés van, stb. Recesszióban meg a fordítottja. És hát az a baj, hogy ez a 7% költségvetési hiány, ha lesz valami recesszió USA-ban, akkor ez simán 10%. És akkor ugye az, hogy az már tényleg egy fenntarthatatlan állapot. És én azt gondolom, hogy ez azért nagyon nagy baj, mert ilyen esetekben, csak fejlődő országok szoktak előfordulni. Tehát feltörekvő országok szokták azt a hibát elkövetni jellemzően, hogy a fellendülés idején stimulálnak, és akkor, amikor bejut a recesszió a szerencsétleneknél, akkor kénytelenek megszorítani, és az azért baj, mert ugye a recesszió idején megszorítasz, akkor az még jobban elmélyíti a recessziót, az még rosszabbá teszi a költségvetési egyenleget, akkor megint meg kell szorítani, és általában ezért szokott lenni, hogy az ilyen rosszul vezetett vagy fejlődő országokban éveken át tart a lassulás, recesszió, depresszió, hát ilyen volt Magyarország 2006-től 13-ig végül is folyamatosan, elmúlt két és fél három év ugyancsak erről szól Magyarországon, Görögországot említhetném 2009-től 16-17-ig, és úgy tűnik, hogy most a fejlett országok is, most különösen USA-t emeltem ki, kicsit ebbe a csapdába vannak benne, hogy most költenek, amikor jó a gazdaság, és amikor rossz lesz a gazdaság, akkor nem nagyon fognak tudni költeni. És az felveti annak az esélyt, hogy nagyon amikor lesz recesszió, az nagyon sokáig tud tartani. Az alternatívája ennek az, hogy átveszik a Fednek az irányítását teljesen a politikusok, és akkor majd pénznyomtatással oldják meg ezt a problémát.
Hát abban viszont infláció.
Elég sötét jövőkép, igen.
Viszont,
tehát amikor ott, tehát a jelenlegi populista gazdaságpolitikákat, ha megnézed, és mondjuk tegyük föl, hogy bejut USA-ba a recesszió, 10% a költségvetési hiány, és meg kéne szorítani azt a költségvetést, mert ugye finanszírozhatatlan az egész 5-6-7% ponttal, ami garantálja, hogy a következő két évben megint recesszió lesz, hát akkor megnézem, hogy az lesz-e, hogy lesz egy 2-3 éves megszorítási hullám USA-ba és nem növekedés, vagy pedig azt mondják a Fednek, hogy figyeljetek, vegyetek meg minden kötvényt és kész. És én az utóbbira tippelnék.
Aha. Az ellenérv az szokott ezzel.
Szerintem, bocsánat, még elnézést, tojára szólok közben. És azt gondolom, hogy részben emiatt aggódnak az USA-ban is, és máshol is a kötvénypiacok, és joggal aggódnak, hogy az a költségvetési hiány, és az az államadósság szint, ami van jelenleg a világ nagy országaiban, az teljességgel fenntarthatatlan.
Szóval az szokott az ellenérv lenni ezzel kapcsolatban, hogy nem tudjuk, hogy mi a fenntarthatatlan. Tehát, hogyha 7% a szépen gurul, igazából a kötvénypiac jelez, de ugye nem lehetünk biztosak benne, hogy miért jelez. Mi van 10-nél? Majd ha másra is recesszió lesz, akkor ismét az egész világ Amerikába hordja a pénzét, korlátlanul tudja finanszírozni, 10-12, ki tudja, hol van az a határ, ami már fenntarthatatlan, mert tovább nő a költségvetés.
Főleg, hogyha én egy nagy tartalékdeviza vagyok, meg főleg a belső eladósodottság. Ugye Japán is az egekig növeli a hiányát, és még áll a lábán.
Tavasszal nagy viták voltak erről, kicsit megingott ez, hogy Amerikának ez a vezető szerepe, ez kitarthat-e a tartalékdeviza szerepét, a dollár elvesztheti-e, de most úgy tűnik, hogy ismét visszaálltunk a szokásos kerékvágásba, hogy Amerika bármit elbír, mert ő a menedék, és őt az egész világ olcsóbban fogja tudni finanszírozni. Ebből olyan versenyelőnye van, hogy gyakorlatilag bármit megtehet. Ugye ez szokott lenni. Tehát tényleg hol lehet ez a határ, ahol ez már nem így van?
Nyilván ezen lehet vitatkozni, itt két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy azért amióta Trump hatalomra került, a dollár gyengült olyan 10-15%-on minden devizával szemben. És én azt látom, hogy megingott az a hit, hogy az Egyesült Államok az egy megbízható jogállam, ahol a külföldi befektető pénze biztonságban van. Tehát szerintem ez egy komoly probléma az USA-ra nézve, a későbbi finanszírozására nézve is. És a másik, hogy ez nem csak USA-ban zajlik ez a folyamat, most USA-t emeltem ki, mert ott a legsúlyosabb szerintem a helyzet, de hogy mondtam, hogy az összes fejlett országnak a kötvénypiacai emelkedő hozamokat mutatnak, különösen a hosszú végén 10-15 éve nem voltak ilyen magasak, tehát az oké, hogy tegyük fel, hogy az USA-ban majd visszaoldja mindenki a pénzt, és a többiek hogy fogják finanszírozni ezeket a hiányokat. Uh-huh. És én megmondom őszintén, de tényleg nem látok semmilyen más megoldást erre a problémára, mert a jelenlegi demokráciákban az, hogy óriás megszorítás legyen, szerintem ott nagyon nehezen elképzelhető, hát tényleg nem látok más megoldást, mint hogy a jegybankokkal fogják megfinanszíroztatni majd ezt a
Németországban is? Mert ugye ott, ha úgy vesszük, akkor geopolitikai racionalitás van amögött, hogy fölhigítják a költségvetést.
Elengedik a hiányt.
Mert hogy fegyverkezni kell, mert ezt abszolút alulfinanszírozták, és ugye látszanak a veszélyek a világban, az orosz nyomulás miatt egész Európa ebbe állt bele. Ott legalább van egy racionális érv a fegyverkezés, illetve a hadászati kiadásoknak a nagymértékű növelése. Persze az egy jó kérdés, hogy miből finanszírozzák, meg mi lesz a következménye?
Van érv, tehát hogy érv az mindig van, csak ugye van egy előregedő társadalom, ahol az adóbevételek nem fognak annyira nőni, a kiadások növekednek, a nyugdíj is, az egészségügy is, persze még kéne költenünk fegyverkezésre, ja, meg az infrastruktúrát is elhanyagoltuk az elmúlt 30 évben, szinte mindenhol, tehát persze racionális érv van, kellene költenünk egy csomót, a kérdés az az, hogy ezt ki fogja megfinanszírozni. Tehát én abszolút egyetértek, de hát ugye mit mondanak az európaiak, hogy persze majd úgy fogjuk nézni a költségvetési hiányt, hogy nem nézzük, ugye majd amit a fegyverekre költünk, azt majd nem nézzük, de hát attól az ott van, tehát hogy azt meg kell nézni.
Igen.
Na mindegy, én nem akarok nagyon vészmadárkodni, mert...
De ez egy lehetséges alternatíva, nyilván egy lehetséges forgatókönyv.
Hát azon gondolkodtam, hogy mit tudnék más. Ugye Viktor azt mondta, hogy igazából nem látok más forgatókönyvet, hogy igazából csak ebben az irányba fogok tudni menni. Nem tudok másikat mondani.
Trumpinomics, vagy nem tudom, még mindig nem tudom jól kimondani a trumpi gazdaságpolitikát, ugye... Az ottani repülő rajt, igen. Tehát ami először ugye növeli a hiány, nyilván a Big Beautiful Bill, de majd óriási növekedést, hazai gyártást és prosperációt hoz.
Hát ezt a kinövekedjük, ezt már hallottuk sokszor.
Igen, és viszonylag kevésszer jött össze.
Hát figyeljétek, még lehet azt mondani, ugye, tehát vagy az, hogy Trumpnak bejön végül, lett nagyon az a gazdaságpolitika, meg ugye vannak ezek a nagy remények, hogy majd az AI, ugye
ja, az AI
lesz, hogy tök mindegy, hogy hányan dolgoznak, mert
a hatékonyság annyira javulni fog, hogy...
Igen. Hát majd meglátjuk, hogy ez mennyire megy. Egyelőre én még ezt nem nagyon látom, nyilván nehéz megmondani. Az viszont, tehát hogy ha tényekből indulunk ki, akkor az biztos, hogy tény, hogy emelkednek a kötvényhozamok, és azok valamit mutatnak. Hát azt kell megfejteni, hogy mit. És különösen azért érdekes, mert különösen a hosszú vége emelkedik, minél hosszabb, annál jobban emelkednek a hozamok. Tehát nyilván ez azt jelenti, hogy a jövő, a nagyon távoli jövőben felkapcsolatban vannak aggodalmaik a befektetőknek, én ezt látom. Aha. Tehát nekem ez a megfejtésem ezekre a piaci folyamatokra.
Ez alapján viszont a részvénypiacok eléggé túl értékeltnek tűnnek. Szerinted mi lehet a szikra, vagy milyen indikátorokat érdemes figyelni, hogyha azt keressük, hogy hol van az a pont, ahol ez már komoly veszély lehet, és érdemes
és ha egy kis kulisszatitkot elárulsz, akkor arra is kíváncsiak vagyunk, hogy te hogyan viszonyulsz ezekhez a dolgok, ezekben a körülmények között hogyan mozogsz.
Így van, te a portfóliódat hogyan menedzseled, hogy ilyen változásokat hozol, miután van egy elég markáns várakozásod, ezt hogy követed le a portfólió kezelésben?
Én azt látom azért, hogy a részvénypiacok viszonylag erősek, tehát hogy én mivel jellemzően trendkövető vagyok, azért részvénypiacon nem veszek föl short pozíciót, amikor úgy alapvetően nagyon nagy erősség van, hát általában miért mindig késve érkezem, de azért nem is vállalok nagyon nagy kitettséget, tehát hogy én a részvénypiacokra most nem nagyon fókuszálok emiatt, mert nem tudom eldönteni, hogy ott melyik erő fog győzni. Szerintem az, hogy megint 5% fölé, én ezt 5%-ot néztem ki az amerikai hosszú állampapírba, a 30 éves állampapírba, amit szerintem egy elég fontos
kulcsszint,
és hogyha a fölé emelkedik, akkor lehetnek aggodalmak. Na most tegnap 5,01-en zárt most akkor, hogy ez most szignifikáns vagy nem, hát nem tudom megmondani, de ez nekem egy kicsit gyanús, ami történik ezeken a piacokon, és csak azért akartam leírni, mert szerintem azért, hogyha végig gondoljuk ezt, hogy 7%-os költségvetési hiány egy fellendülő gazdaságban, erre nem volt példa, tehát az Egyesült Államok történetében nem volt háborún kívül példa, de akkor ugye volt ok rá, vagy recesszió, tehát vagy háború, vagy recesszió, akkor volt. Tehát nem volt békeidőben ekkora költségvetési hiány, és ebből nagyon könnyen lehet baleset. Nem biztos, hogy lesz, de azért... Érted, tehát hogyha...
Az esélye megnőttek nagyon.
Uh-huh. Hát, tehát megyek, nem tudom, a kivilágítatlan kocsimmal egy ilyen tök rossz földúton 200-dal, nem biztos, hogy neki fogok menni a fának, de gyanús, hogy esélyesebb, mint hogyha 50-nel megy.
Világos. Oké, értjük. Jó, szuper.
Jó, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk. Így van, folytatjuk majd. Köszi szépen, szép napot.
Szia.
Zsidai Viktor befektetési szakemberrel, a Hold Citadella, a portfólió kezelőjével beszélgettünk.